Kedves gyülekezet, szokásunk szerint először a kisgyermekekhez szólok. Kedves gyerekek, a bibliai ige, amit ma megtanulunk, így hangzik. Áldott legyen az Úr, napról napra gondoskodik rólunk, szabadításunk Istene. Még egyszer elmondom, áldott legyen az Úr, napról napra gondoskodik rólunk, a mi szabadításunk Istene. Tudjátok, mit jelent ez az ige? Hogy a Jóisten sokszor, amire szükségünk van, nem adja meg jó előre, hanem aznapra, aztán megint aznapra, de abban biztosak lehetünk, hogy aznapra, amikor szükségünk van rá, megadja. Hát ti még úgy gondolom, hogy olyan kisgyerekek vagytok, akiknek még soha nem hiányzott semmi. Volt ruhátok, volt cipőtök, ehettetek amennyi jól esik. De azért jöhetnek még sokkal nehezebb idők is, amikor nektek is nagyon értékes lesz ez az ígéret, hogy a Jóisten napról napra, mindig aznap, amikor szükségünk van rá, gondoskodik rólunk. Én elmesélek nektek egy kis történetet az én gyerekkoromból. Az nem volt olyan egyszerű, mert az édesanyánk a II. Világháború utáni Budapesten egyedül nevelt hármunkat, és bizony ott nem úgy volt, hogy mindjárt tudjuk, hogy mi lesz holnap, meg holnap után, meg azután. És hát ebben az időben történt, hogy ott a gyülekezetben, ahol tartoztunk, volt egy néni, akinek nagy málnása volt. És édesanyám szokott tőle rendelni egy vödör málnát, amit ő eltesz télire. És most direkt figyelmeztette a nénit, mondta, hogy ne hozza csak akkor, miután ő fizetést kap, mert nem tudja előbb kifizetni. De egyszer csak mégiscsak beállított a néninek a lánya, korábban, mint ahogy édesanyám kérte, és hozta a vödörmálnát. Azt mondta, hát most a legszebb a termés. Azt mondta édesanyám, hogy nem baj, ha később tetszik fizetni, csak itt van már is, mert most ez a legszebb. Anyukám nem akarta mondani, de magába egy nagyot sóhajtott. Hát igen ám, de azt el is kell tenni, ahhoz cukorra is szükség van. És hiába ráérek ezt később kifizetni, de hát ez itt fog rám romlani, hogyha nincsen cukor, amivel eltegyem. És hát gondolkozott, hogy mit csinálhatna. Elküldte a nővéremet, ő olyan kis élelmes volt. Annak az utcának a végében lakott egy másik gyülekezeti tag, és nagyon-nagyon nem szeretett kölcsönkérni, csak abszolút végszükségben. De hát gondoltam, most mégsem hagyhatja ezt a vödör gyönyörű málnát tönkre menni, és elküldte, hogy kérjen tőle 50 forintot. Akkoriban ennyi elég volt, hogy egy vödör málnához cukrot vegyem. És aztán a nővérem elment, egyszer csak csöngettek, édesanyám megy a kapuhoz, és azt látja, hogy egyik oldalról, hogy jön a nővérem, és már messziről így integet, hogy nincs, és kiabálja, hogy a Szabó néni elutazott, nincs itthon, nem tudott tőle kérni. De ugyanakkor, aki csöngetett, az a postás volt. És közben a postás előszedte, hogy mit akar átadni, és volt egy pénzes utalvány 50 forintról. Pontosan 50 forintról, se többről, se kevesebbről, amennyit kérni akart, és hát egy sógornője küldte vidékről. Akkoriban nem úgy volt, hogy gyorsan telefonálunk, hogy minek küldted, nem volt rajta semmi üzenet, és csak jóval később, amikor összetalálkoztak, kérdezte meg tőle, te ugyan miért küldtél nekem 50 forintot? És ez nekem pont akkor jött, amikor nagy szükségem volt rá. Azt mondta, hogy még a háború után közvetlenül kértem tőled egy Bibliát is. És hát akkor te szereztél. És kérdeztem, hogy mi az ára, és mondtad, hogy nem tudod, majd megkérdezed. De azt mondja, napokon át ez járt az eszembe, hogy én azt nem fizettem ki. Most azt gondoltam, ha több, ha kövesebb, ennyit elküldök, én nem akarok adós maradni. Ugye olyan csodálatos, hogy a Jóisten az ilyen kis dolgokra is odafigyel, és hogy napról napra gondoskodik rólunk, mindig pont akkor, amikor szükség van rá. És kívánom, hogy ti is ezt megjegyezzétek, és sohasem féljünk attól, hogy valami hiányzik nekünk, mert a Jóisten még a mi kis gondjainkra is odafigyel, és megsegít minket. Mehettek akkor a helyetekre, jó? Kedves gyülekezet, olvassuk a ma délelőtti igehirdetés alapigéjét, Jelenések könyve 5. fejezetéből az első 7 verset. Jelenések könyve 5. fejezetéből olvasom az első 7 verset. Láttam annak jobb kezében, aki a királyi székben ül egy könyvet, amely be volt írva belül és hátul, és le volt pecsételve 7 pecséttel. És láttam egy erős angyalt, aki nagy szóval kiáltott. Ki volna méltó arra, hogy felnyissa a könyvet és felbontsa annak pecsétjeit? És senki, sem mennyen, sem földön, sem föld alatt nem tudta a könyvet felnyitni, sem ránézni. Én azért igen sírtam, hogy senki sem találtatott méltónak a könyv felnyitására és elolvasására, a ránézésre sem. És egy a vének közül mondta nékem, ne sírj, imé győzött a Júda nemzetségéből való oroszlán, Dávid gyökere, hogy felnyissa a könyvet és felbontsa annak 7 pecsétjét. Ekkor láttam a királyi szék és a 4 élőlény között és a vének között egy bárányt állni, mint egy megölöttet, 7 szarva és 7 szeme volt, ami Istennek 7 lelke, amely elküldetett az egész földre. És eljött, és elvette a könyvet a királyi székben ülőnek jobb kezéből. Kedves gyülekezet, János apostol Pátmos szigetén nyert látomás sorozatának egy részletét olvastuk fel. Ennek a kinyilatkoztatásnak a során úgy látta János apostol, hogy a királyi székben ülő, azaz az atya jobb kezében van egy 7 pecséttel lezárt pergamentekercs. Mit ábrázolt jelképesen ezt a könyvtekercs? Ezt a későbbiekből tudjuk meg, mert a 6. fejezetben aztán arról van szó, hogy ez a bizonyos bárány, aki elvette a királyi székben ülőnek kezéből végül a könyvet, ő egyenként felnyitja a pecséteit. Ugye nem úgy kell elképzelni a pecséteket, hogy ahol összezárul a tekercs, ott egymás mellett 7 pecsét van, hanem a későbbiekből kiderül, hogy minden szakasz külön van belül lepecsételve, és amikor egy pecsétet felnyit, akkor a tekercsnek egy része feltárul, és végbe megy, ami abban megiratott, aztán mikor a másodikat, akkor az újabb része, és így tovább. És ott azt látjuk a 6. fejezetben, hogy amikor a bárány felnyitott egy-egy pecsétet, akkor változik a történelem színpada, akkor az egyház történelemnek egy-egy fejezete, egy szakasza zajlik le, ami szintén jelképes ábrázolásban mutat. Tehát összefoglalóan azt mondhatjuk, hogy ez a 7 pecséttel lezárt könyvtekercs, ez a megváltási tervnek, az isteni megváltási tervnek a szimbóluma, közelebbről az új szövetségi szakasznak, a Krisztus halála utáni szakasznak a szimbóluma, amint ez a fejezet szöveg összefüggéséből szintén kiderül. Természetesen rögtön hozzáteszem, hogy a könyvtekercs maga jelkép, hiszen Istennek olyan végére mehetetlen a bölcsessége, hogy neki nincsen szüksége arra, hogy írásba rögzítse a dolgokat. Biztos hallottuk azt a megközelítést, hogy mi, ahogyan ugye ez már berögződött a 21. századi embereknek a fejébe, hogy mi úgy képzeljük, hogy a primitívségből jövünk fölfelé, vagyis egyfajta evolúciós gondolkozás teljesen áthat bennünket, de a Biblia szerint a földi történelem is aranykorszakkal kezdődött, amikor még óriások voltak a földön is. Ezt mondja, elejétől fogva híres, neves emberek voltak. És ugye egy szemlélet szerint azt lehet mondani, ugye, hogy az evolúciós szemlélet szerint, hogy az írásbeliség az fejlődés, de más szemlélet szerint visszafejlődés, mert az embernek a korcsosulás, mert az embernek a memóriája már annyira meggyengül, hogy le kell írni a dolgokat. Hát minden esetre biztos, hogy Istennek nincsen szüksége arra, hogy írásban rögzítsen dolgokat, hiszen úgy olvassuk a Szentírásban, hogy Istenben ős időktől fogva elrejtetett a megváltás terve. Elhallgatott volt, elrejtetett Istenben, írja Pál apostol, tehát benne élt, önnek minden részletét pontosan tudta, kidolgozotta, neki nincs szüksége írásra. Ez a mi számunkra egy szimbólum, hogy egy könyvtekercs ábrázolja. Van egy ige az apostolok cselekedetei 15. fejezetének a 18. versében, és én mindig kicsit úgy megszédülök, mikor ezt olvasom, és arra gondolok, hogy milyen parányiak vagyunk mi emberek, és mennyire nem értjük az Isten hatalmas dolgait. ugyanis azt írja ott, hogy mindöröktől fogva tudja az Úr minden cselekedetét. Tehát ő tudja, neki nem kell leírni, mindöröktől fogva tudja minden cselekedetét, amit cselekedni fog. Ugye ezt emberi agy igazán fölfogni nem tudja. Azt, hogy milyen súlyos ennek a tekercsnek a tartalma, illetve milyen nagy dolog, hogy így mondjam, levezényelni az isteni megváltási tervnek ezt a szakaszát, a Krisztus győzelme utáni szakaszát, az többszörös szimbólummal fejezi ki az írás, mert azt olvassuk, hogy olyan súlyos tartalma van ennek a tekercsnek, hogy elől is, meg hátul is, tehát mind a két oldalán tele volt írva. Aztán még a kérdést is egy erős angyal teszi föl, hogy ki volna méltó. Ugye jellegzetes kifejező, ki volna méltó, és ki volna erkölcsileg alkalmas, felkészült arra, hogy megvalósítsa azt, ami ebben a tekercsben van, hogy így mondjam, levezényelje ennek a gyakorlattá válását. És aztán azt látjuk, hogy senki, sem égen, sem földön, sem földalatt, tehát az egész világ mindenségben nem csak, hogy erre nem méltó, de még arra sem képes, hogy ránézzen. Mintha azt mondaná, ez olyan feladat, hogy még ránézni sem tud. Senki a teremtmények fölött közül sem menjen, sem földön. Eszünkbe juthat Miltonnak az elveszett paradicsomából az a részlet, ugye ő is a megváltási terv szimbólumának értelmezi ezt a könyvet, és akkor így megeleveníti a jelenetet, mikor elhangzik a kérdés, és azt mondja, álltak néma angyalok, csönd volt a mennyben. Közülük sem képes senki, még ránézni sem erre a feladatra. És János apostol bizonyára nem teljesen értette, nem volt egészen világos számára, hogy mi is akar lenni ez a könyvtekercs, de valahogy azt megérezte, ugye ezt mindenütt olvassuk, hogy a proféták, akik ilyen látomásban nyertek kinyilatkoztatást, nagyon intenzíven, nagyon személyesen élték át. Ugye, ahogy Isten is mondta nekik, vedd szívedre, szívükre is vették, és teljesen átélték ezeket a dolgokat. És János apostol valahogy érezte, hogy az emberiség sorsát érinti ez a legközvetlenebbül és a legmeghatározóban, és hogyha senki sem méltó, hogy ezeket a pecséteket felnyissa, és a tekercsben foglaltakat megvalósítsa, akkor az emberiség elveszett. Ezért azt olvassuk, hogy ő igen sírt. Valahogy nagyon mély a lelke mélyéig megrázta, hogy mi lenne, ha nem lenne megváltó. És azt kell mondanom, hogy nekünk is érdemes ezen elgondolkozni. Nem tudom, más is van-e így, hogy néha úgy az embernek eszébe jut, hogy mi volna, ha Isten nem volna, ha az ő igéje nem volna, ha az ő igéjének a megbízhatóságáról személyes megbizonyosodást nem szereztünk volna. Micsoda iszonyú reménytelenség, micsoda kilátástalanság. Az ember nem tud elég hálás lenni, hogy nincs okunk igen sírni, hogy értelmetlen és reménytelen az egész, és tragikus az egész, amiből semmiféle kivezető út, semmiféle megoldás nincsen. Ilyen lenne az emberiség sorsa, az egyes emberé is, az emberi történelemé is, ha senki nem lett volna méltó felnyitni ennek a könyvtekercsnek a pecsétjeit. És akkor a vének közül egy, ugye aki Jelenések könyvében kicsit jártas, tudja, hogy ezek a ugye eredeti szövegben presbiterek, ugye presbiterus azt jelenti, hogy vén, ami nem életkorra vént jelent, hanem lelki, tapasztalt lelki vezetőknek a neve, és tudjuk, hogy ezek azok az emberek, akik különleges kivételként kerültek a mennybe, a végítéletet és annak a döntését megelőzően, ugye mindnyájan összetudjuk szedni, azt hiszem, köztük van Énok, köztük van Mózes, köztük van Illés, akikről ugye az írás külön szól, és azok, akik Jézus halála nyomán feltámadtak, így mondja a Biblia, akkor sok elhunyt szentnek teste feltámadt, mint egy annak a zálogául és azonnali bizonyságául, hogy Jézus halála megnyitja a sírt, és a halál fogjai kiszabadulhatnak. Ők minden esetre a megváltott emberiségnek a képviselők, akik különleges kivételként a mennyből élik át, és onnét nézik végig a megváltás nagy drámájának a záró fejezeteit, és azt olvassuk, hogy ezek közül az egyik lép oda Jánoshoz, és bátorítóan mondja, hogy ne sírj. és utána jön, mert győzött a Júda nemzetségéből való oroszlán, mert van, aki felnyissa, van, aki megvalósítsa. És itt megint csak azt mondom, hogy ne csak úgy olvassuk, mint egy ilyen különleges, érdekes, szemléletes proféciát ezt, hanem ezt is vonatkoztassuk magunkra, mint ahogy azt is, hogy okunk lenne igen sírni, hogyha nem lenne megváltó és isteni megváltás. Ezt is, hogy nekünk is szól a felszívás, hogy ne sírj, mert itt egy eldöntött győzelemről van szó. És ennek a kimenetele bizonyos. Ugye olyan sokszor úgy vagyunk mi emberek, hogy így mintha egy búrával lezárnák a látóhatárunkat, csak oda szegeződik a tekintetünk a pillanatnyi óriási nehézségekre, az emberileg kilátástalan helyzetre is kétségbe esünk. De ennek mindig eszünkbe kell jutni az írásból, hogy ne sírj, mert győzött, mert ez egy győztes küzdelem, ennek a végső kimenetele egy hajszálnyit sem bizonytalan. És az Istennél nincs kilátástalan, és nincs megoldhatatlan helyzet. Ugye nagyon érdekes párhuzamba állíthatjuk, hogy amikor Mária Magdaléna is ugye igen sírt, hirtelen elfogta a pánik, üres a sír, hol van a Jézus teste, mit tettek vele, és akkor az angyalok is azt mondják nekik, majd a megjelenő Jézus is, mit sírsz? Tehát, mintha minket is az Isten szeliden és szeretettel megszólítan, amikor kétségbe esünk, és azt mondja, hogy mit sírsz? Nincs többé megoldatlan helyzet, nincs reménytelen helyzet. Létezik egy közbenjáró, létezik egy isteni megváltó, és az Istennek konkrét terve van az egyes életekre és az egész emberi történelemre nézve. Ha ne sír se önmagadért, se az egyházad problémáért, se a világ problémáért, ne sírj, mert győzött a Júda nemzetségéből való oroszlán. És emlékezzünk arra, hogy mikor még a végidő nehézségeiről szólt Jézus, akkor is azt mondta, hogy mikor ezek kezdenek meglenni, amelyek pedig félelmetes dolgok, ti emeljétek fel a fejeteket, mert elközelgett a ti váltságtok, vagyis a szabadulásotok. Tehát az Istenben bízó embernek mindig oka van a fejét felemelni, abba hagyni a sírást, még ha megkísért is egy rövid ideig, és felemelni a fejét, és eszünkbe jusson az ige, ne sírj, mert győzött a Júda nemzetségéből való oroszlán. Mert itt bizonyos, hogy az Isten hogyan vezeti győztes kibontakozáshoz a dolgokat. És mit is jelent ez, hogy győzött a Júda nemzetségéből való oroszlán? Talán vannak, akik ráismernek, hogy ez egy messiási jövendőlésből idézett, amit Mózes első könyve 49. fejezetében találunk, ugye amikor Jákob áldást mondott a 12 fiára, ugye szíve szerint nyilván József fejére tett volna minden áldást, el is olvashatjuk, hogy a szeretett fiára Józsefre minden áldást halmozott, ami csak elképzelhető vagy elképzelhetetlen, de a messiás ígéretet mégis Júda törzséhez kapcsolta, nyilván a Szentlélek ikletésére, és itt van szó Júda oroszlányáról, Júdából felkelő oroszlánról, akitől nem múlik el a királyi pálca és a fejedelmi bot, ugye még len eljön Síló, és a népek néki engednek. Ugye a Síló a béke szó, a béke héber szó régies formája, így lehetne fordítani a béke fejedelem. És aztán így mondja, hogy győzött a júdabeli oroszlán a Dávid gyökere. A Dávid gyökere kifejezés megint idézett egy másik messiási jövendőlésből, Ézsaiás könyve 11. fejezetéből, ahol úgy van szó az eljövendő messiásról, mint aki egy kisarjadó veszőszál az Isaia, Dávid apja törzsökéből, de ugyanakkor ő az Isaia, vagy Dávid gyökere is. És tudjuk, hogy a Biblia végén, Jelenések könyve 16. fejezetében nagyon egyértelmű az azonosítás, itt már eltévedni sem lehet, mert utoljára a kinyilatkoztatások lezárásaként megszólal e könyvnek a kinyilatkoztatója, és így olvassuk a 22. fejezet 16. versében, tehát Jelenések könyve 22. fejezet 16. versében, én Jézus küldtem az én angyalomat, hogy ezekről bizonyságot tegyen nektek a gyülekezetekben. Én vagyok Dávidnak a ma gyökere és ága, ama fényes és hajnali csillag. Milyen csodálatos, tömör, tökéletes, képies megfogalmazás Jézus személyének a titkára, hogy ő Dávidnak az ága és a gyökere. Emberfiaként fia Dávidnak, leszármazottja Dávidnak, de a mindenség teremtője is egyben. Ő a Dávidnak a gyökere is, mint Isten fia. Ezen is úgy el lehet különben gondolkozni, én is sokszor eltöprengtem, ugye ma nagyon meggyengült a kereszténységben, a Biblia ihletettségébe vetett hit, még a protestáns egyházakon belül is, amelyek valamikor ugye annyira komolyan vallották a sola scriptura, az egyedül a Szentírás elvet, és úgy el lehet gondolkodni azról, hogy el lehet képzelni, hogy János apostol, már bocsánat a kicsit kiélezett fogalmazásért, ott valahol a tollát hegyezi a Pátmosz szigetén, és akkor ő kitalálja ezeket a variációkat, hogy idéz Mózes első könyve 4. fejezetéből, meg idéz Ézsaiás könyve 11. fejezetéből. Nagyon is különleges és nem formailag összetartozó részeket, de tartalmilag szorosan összetartozó részeket. Aztán a végén még mondja van rá, hogy Jelenések könyve végén még összefoglalja, és akkor még odaírja, hogy én vagyok Dávidnak a gyökere és ága. Ugye az embernek az értelmét kéne kioltani, hogy ezt elhiggye, hogy emberi fabrikálás terméke ez, az a rengeteg oda-vissza összefüggés az íráson belül, amely nem formai, nem sematikus, de tartalmilag, és amely megtanít minket igazán érteni az írásokat. Ezek is a Szentlélektől való ihletettségnek a bizonyságai. Ezután azonban, hogy hallja ezt a vigasztaló szót az egyik véntől, János apostol, hogy ne sírj, mert győzött a júdabeli oroszlán Dávid gyökere, hogy átvegye a könyvet és felnyissa annak pecsétjeit, egy teljesen ellentétes, meglepő fordulat következik, mert így olvassuk a 6. versben, és láttam a királyi szék és a 4 élőlény között, ugye ennek ez a helyes fordítása, nem lelkes állat, állat az régies magyar kifejezés, ugye a asszonyi állat ilyen is volt a régi magyar nyelvben, és az eredeti szövegben csak egyetlen szó van, zóé, ami azt jelenti, hogy élőlény. Ugye nem tudta János apostol közelebbről meghatározni azokat a kérubokat, akik ott az Isten trónja körül látott, és ezért azt mondja, hogy 4 élőlény. Tehát közöttük meglát egy bárányt, mint egy megölöttet, 7 szarva és 7 szeme volt, ami Istennek 7 lelke, amely elküldetett az egész földre. És ő az, aki eljön és elveszi a könyvet a királyi székben ülőnek jobb kezéből. Ugye itt is először is egy döbbenetes ellentét, mikor beszél a júdabeli oroszlánról, Dávid gyökeréről, valami monumentális jelenséget várnánk, valami legalább olyan dicsőséges lényt, mint a Jelenések könyve elején a megdicsőült emberfia, ehelyett hirtelen egy megölt bárányt lát. Persze ebben is beszédes szimbólum van, mert egy megölt báránynak annak elterülve kéne feküdni a földön, de ez a bárány áll, és azt mondja róla, hogy 7 szeme és 7 szarva van, ami azt jelenti, hogy szent lélekkel, hatalommal és szent lélekkel teljes, mert ugye a szarva az mindig a hatalom jelképe a Bibliában, a 7-es szám meg a teljességé, és a 7 szem maga az ige is mondja, hogy az Isten szent lelkére utal. Tehát ez a megölt bárány hatalommal és szent lélekkel teljes, hozzátetjük pont azért, mert ezt a helyettes áldozatot meghozta. Pont azért van olyan lelki hatalma, amely legyőzhetetlen, pont azért hatalommal és szent lélekkel teljes. És azt mondja, ahogy áll, tehát nem a földön elterülve tehetetlenül látja, hanem úgy, hogy áll ez a bárány, és odalép, és elveszi, átveszi a 7 pecsétes könyvet a királyi székben ülőnek kezéről. És amire én most a figyelmet különösképpen szeretném irányítani, hogy Jézus Krisztust, a megváltót, mert ugye ez egyértelmű az eddigiekből, hogy róla van szó, 2 nagyon ellentétes képpel ábrázolja, hogy ő az oroszlán, és ő a bárány. Ugye nehéz 2 ennyire ellentétes valamit más szimbólummal kifejezni, hogy oroszlán és bárány. Egy nagyon szép leírás késztetett arra, hogy erről a témáról beszéljek ma délelőtt. Ez itt fönt a könyveseknél is kapható. Jonathan Edwards, Oroszlán és bárány, Krisztus szépsége című írása. Ez a Jonathan Edwards 1736-ban írta ezt. Ő az amerikai protestantizmusnak egy kiemelkedő alakja, akinek a nevéhez egy nagy ébredési mozgalomnak az indulása kapcsolódik. Egyébként az advent mozgalmakkal is megvan az a kapcsolata, hogy a Miller mozgalmat pont 100 évvel megelőzően, mert ugye Miller meg 1836-ban jelentette meg ugye először az előadásait írásban. Olyan ébredési mozgalom indult Amerikában, a protestantizmus körében, amely nagyon fogékonyá tette 100 évvel később is az ottani hívőket az újabb advent ébredési mozgalom iránt. És ez a Jonathan Edwards erről írt egy nem hosszú, egy mindössze körülbelül 50 oldalas kis írást, hogy az oroszlán és a bárány Krisztus szépsége. És én szeretnék néhány sort idézni, mert annyira szépen fogalmaz Edwards. Így olvasom. Még először a könyv legelején ezt írja. Bármennyire különbözik is az oroszlán és a bárány, mindkettőnek megvannak a maga kiválóságai. Az oroszlán erejével, fejedelmi megjelenésével és hangjával tűnik ki, a bárány pedig szelídségével és béketűrésével, mindamellett, hogy húsából étel, gyapjából ruha készül, és alkalmas arra, hogy Istennek égő áldozatul bemutassák. Igerészünkben Krisztust mégis egyszerre hasonlítják mindkettőhöz, hangsúlyozva, hogy milyen csodálatos módon találkoznak személyében az eltérő jellegű kiválóságok. Jézus nem külön-külön, hanem egyszerre, egy személyben egyesülve oroszlán és bárány. És utána ezt írja, ha megtérsz Krisztushoz, ő a hatalmas és fejedelmi oroszlánként védelmez majd. Minden oroszlánhoz méltó kiválóságát a te védelmed és biztonságod szolgálatába fogja állítani, hogy dicsőséget szerezzen neked. Oroszlánként harcol majd ellenségeiddel szemben. Aki téged megérint vagy megsért, magára vonja az ő haragját, hisz egy oroszlánnal húz ujjat. Amíg ezt az oroszlánt le nem győzik, téged sem tudnak elpusztítani vagy megsebesíteni. Csak akkor tudnák meggátolni boldogságodat, ha erősebbek lennének nála. Aztán idéz egy részletet Ézsaiás könyvéből, ahol egy hasonlattal így szól arról, hogy Isten hogy hadakozik a népéért. Azt mondja, mert így szólott az Úr hozzám, amint mormul az oroszlán és az oroszlánkölyök zsákmánya mellett, amely ellen összehivatnak a pásztorok sereggel, és szavuktól ő meg nem retten, és nem ijed meg sokaságuktól. Így száll alá a seregek ura, hogy hadakozzék a Sion hegyén és halmán. Aztán így folytatja. Barátodnak választanál egy igen magasrangú szemét? Az emberek előszeretettel választanak maguknál jóval magasabb rangú barátokat, mert megtisztelve érzik magukat az ilyen barátságok által. Krisztus már pedig végtelenül felsőbbrendű, mint te, vagy a föld fejedelmei, hisz ő uraknak ura. Egy ilyen tiszteletre méltó személy kínálja fel néked legdrágább és legszorosabb barátságát. És nem olyan barátra vágynál, aki nem csak hatalmas, hanem jó is? Krisztusban összetalálkozik a végtelen hatalom és a végtelen jóság, és benne erősítik és ragyogóbbá teszik egymást. És aztán így folytatja. Milyen csodálatos látni, hogy a hatalmas teremtő, az ég és a föld mindenható ura telve van megalázkodással, gyengéd irgalommal és kegyelemmel a szerencsétlenek és méltatlanok iránt. Mindenható ereje, végtelen méltósága és önállósága még meglepőbbé teszi mérhetetlen szeretetét és kegyelmét. Barátodul fogadnál valakit, aki sokkal felsőbbrendű nálad, mégis olyan, mintha egyenrangú lenne veled? emberré vált, hogy ne csupán urad, hanem testvéred is legyen, és neked földi féregnek illőbb társaddá váljon. Ez volt Krisztus egyik célja azzal, hogy magára vette emberi természetünket. Közelebbi kapcsolatot akart kialakítani népével, mint amit mérhetetlenül felsőbbrendű isteni természete megengedne. Ugye milyen nagyon szép sorok ez, de az egész írást nagyon ajánlhatom bárkinek végigolvasni. És gondoljunk arra, hogy az egész írásban ez mégig vonul, hogy Krisztus oroszlán és bárány. És gondoljunk arra, hogy mennyire hajlamos a kereszténység ezt eltorzítani. A mai kereszténység szerintem arra hajlik, míg más korokban inkább csak oroszlánként ábrázolták, ma inkább arra hajlik, hogy csak báránynak tekintse. És úgy értelmezve, hogy Krisztus minden bűnt eltűr, Krisztusnak minden jó, ami emberi, és Krisztusnak csak a kegyelmes arcát lássuk. Ugye Isten mindig úgy jellemzi a Biblia, hogy ő tökéletes igazság és tökéletes szeretet. Ő kegyelemmel és irgalmassággal teljes, de nagy igazságú is. És az ember mindig el akarja billenteni a mérleget az egyik oldalra. Nem képes a fejében összerakni, hogy egyszerre oroszlán és bárány. Olyan szép az a jelkép is a Bibliában, hogy egyszer Krisztust úgy ábrázolja, mint jó pásztor, akinek a botja vígasztal, aki a szelíd pásztorbottal terelget, másik hely meg azt mondja, majd ő az, aki vasvesszővel legeltet minden nemzetet, mert ő oroszlán és bárány. És ez Izrael történelmében is végig látható. Istent komolyan kell venni. Ő a végtelen szeretet és a végtelen irgalom, de komolyan kell venni az igazságát és a bűngyűlöletét. Ő benne ezek a tulajdonságok teljességgel együtt vannak. Olyan döbbenetes a Bibliában az a kifejezés, és ugyancsak Jelenések könyvében találkozunk vele, amikor azt mondja, hogy eljön a bárány haragjának a napja. Micsoda döbbenetes kifejezés, a bárány haragjának a napja. Tehát ne torzítsuk el magunkban Krisztusnak a képmását, úgy, ahogy a vének bemutatták, illetve ez a látomás bemutatta János apostolnak, ő oroszlán és bárány. És nézzük végig, így van az egyes emberi életekben, és így van a történelemben. Isten sokszor csak figyel és hallgat, és bárányként tűr el sok visszásságot, sok árulást, de amikor kezébe veszi a dolgokat, akkor ő oroszlánként lép közbe, és egyértelműen igazságot szolgáltat. Ő a föld királyainak a fejedelme, és erre is gondoljunk, amikor a vigasztalás eszünkbe jut, hogy ne sírj. Mi nyugodtan rábízhatjuk minden dolgunkat, az egyéni életünk dolgait, és minden egyebet a Krisztusra, mert ő benne ez a két tulajdonság tökéletes harmóniában van együtt. És akkor van még egy nagyon fontos kérdés a mi számunkra, hogy vajon ebben a tekintetben kell-e nekünk hasonlítani Jézushoz? Vajon kell-e? Vajon ez kizárólagosan Krisztusra vonatkozik, vagy pedig a Krisztus követést azt erre is alkalmazni kell? Lukács evangélium a 6. fejezetének a 40. versében találjuk Jézusnak egy kijelentését, amely más igék mellett ebben a tekintetben is útba igazíthat bennünket. Lukács evangélium a 6. fejezetének a 40. verse így szól. Tehát Lukács evangélium a 6. fejezet 40. vers. Nem feljebb való a tanítvány az ő mesterénél, hanem amikor tökéletes lesz, mindenki olyan lesz, mint a mestere. Akkor nekünk is szól ez a célkitűzés, hogy légy oroszlán és bárány. Egyszerre is, és ez mind a kettő benne legyen a magatartásodban és a viselkedésedben. Mert azt mondja, nem feljebb való a tanítvány a mesterénél, amikor tökéletes lesz, mindenki olyan lesz, mint a mestere. Ezek szerint minél inkább követjük Jézust, és minél inkább hasonlítunk hozzá, annál inkább minket is kell, hogy jellemezze mind a két dolog, hogy oroszlán és bárány. Felteszem a kérdést, hogy miben kell oroszlánnak lenni? Miben kell? Az oroszlánnak a legfőbb tulajdonsága a bátorság. a bátorságban, az erkölcsi bátorságban, az igazság megvallásában, az igazsághoz való ragaszkodásban, ebben oroszlánnak kell lenni. És miben kell báránynak lenni? Az énünket érő sérelmek tekintetében. Ott pedig légy bárány. Mert Krisztusról az van megírva, hogy szidalmazván viszont nem szidalmazott, fenyegettetvén nem fenyegetőzött, hagyta az igazságosan ítélőre. És hogy, hányszor van ez így, akár egy családi életen belül, hogy légy bárány, sokszor a feszült indulatokkal szemben, légy bárány a felgerjedő haraggal szemben, tanulj meg tűrni, tanulj meg csendesen fohászkodni az Isten segítségéért, de máskor légy határozott és bátor, mint az oroszlán, mikor helyt kell állni az igazság mellett. És most feltennék egy kérdést. Nálunk is nem billen el a dolog, vagy egyik, vagy a másik irányba? Most mindenki gondolkozzék el, hogy keresztény nevet viselünk, Krisztus tanítványainak valljuk magunkat, de akár a családban, akár a legszélesebb környezetünkben, mi mire hasonlítunk jobban, az oroszlánra, vagy a bárányra? Van, aki bizony inkább az oroszlánra hasonlít, mert nagyon tud vehemens lenni, nagyon tud odaszúrni szavakkal, és a többi, és a többi. Van, aki inkább egy olyan látság jellemez, hogy mindent elfogad, minden szép, minden jó a szeretet nevében. De sem az egyik nem jó, sem a másik. Amikor tökéletes lesz valaki, olyan lesz, mint a mestere. Légy oroszlán is, meg bárány is. Légy bárány ott, ahol tűrni kell, van légy bárány ott, ahol a rosszat jóval kell meggyőzni, légy bárány ott, ahol az éned felkorkanna, sértődés helyett légy bárány. De amikor helyt kell állni az igazságért, amikor bátorsággal kell megvallani Krisztust, amikor erkölcsi bátorságra van szükség ellentmondások között is, akkor légy oroszlán. És én szívemből azt kívánom mindenkinek, aki itt jelen van és hallja ezt az igehirdetést, hogy kezdjük úgy megfigyelni magunkat, hogy hasonlítok a mesterhez. Merre torzult el a jellemem? Miben vagyok fogyatékos? Az egyik irányban vagy a másik irányban? És mikor lesz harmóniában én bennem is ez a kettő, mint Krisztusban? És mikor valaki tökéletes lesz, akkor olyan lesz, mint a mestere. És az Isten segítsen bennünket, hogy minél közelebb jussunk ehhez a tökéletességhez. És ha netán valakinek a házastársa emlegeti, fogadja szeretettel, most oroszlán vagy bárány, most minek kéne lenned? Emlékszem, egy kedves házas pár jut eszembe, Győrben jártak az előadásokra, és utóbb mondta el nekem a feleség, hogy ők végig veszekedték az életüket. Azt mondja, sajnos a gyerekeinket is megbotránkoztattuk, elkeserítettük ezzel, de annyira különbözőek vagyunk, és nem tudtuk másképp megoldani. Mindig vitáztunk, veszekedtünk, és nem akart vége lenni. De miután jártak az evangelizációra, fölvettünk egy szokást. Ha valamelyikünkkel elszabadult a ló, akkor a másik csak annyit mondott szeliden, nem egy helyre járunk mi ketten? Azt mondja, abban a pillanatban a másik észbe kapott. És azt mondja, már felnőtt gyerekeink is észrevették a változást. És azt mondták, de jó légkör van most idehaza, de más minden. Mi történt veletek? Időskorotokba szállt meg a Szentlélek. És valóban így volt. És tehát ismétlem, ennek az életnek minden területén kell érvényesülni. Ugye azt mondja a Biblia egy helyen, Példabeszédekönyve 28. fejezetének az első verse. Az igazak, mint az ifjú oroszlán bátrak. Még az oroszlán jelképpen se éri be, mint az ifjú oroszlán bátrak. Annyira bátrak. Tehát szívemből kívánom, hogy megmaradjon bennünk ennek az ige szakasznak az üzenete. Az egyik az, hogy igen sírni lenne okunk, ha nem lenne megváltó. Borzalmas lenne, kilátástalan, szörnyű az életünk. Nem tudjuk eléggé megbecsülni a megváltót és az isteni megváltási tervet. A másik a vigasztalás, hogy ne sírj. Halljuk a szelíd isteni szót, mit sírsz, hagyjuk abba a sírást. mert van megváltó, aki győzött, az ő golgotai győzelme megpecsételte az ő végleges és teljes győzelmét. És tudjuk azt, hogy Isten pontosan tudja, hogy ő mikor viselkedik bárányként, mikor hallgat és tűr és csak figyel, és pontosan tudja, hogy mikor fog és mikor kell neki oroszlánként közbelépni. És az Isten tanítson meg minket arra, hogy mi is érzékeljük, hogy mikor kell báránynak lenni, és mikor kell oroszlánnak lenni. És ne legyen kiegyensúlyozatlanság a jellemünkben és a viselkedésünkben, hanem pontos, szép arányban legyenek az oroszlánnak és a báránynak a tulajdonságai. Isten hallgassa meg ezt a kérésünket, és munkálja bennünk, hogy ez megvalósuljon. Amen.
Isten tiszteletünk végén keressük meg a 194-es számú közös énekünket, és énekeljük el imádság előtt az első, harmadik és negyedik versszakát. Tehát 194-es számú ének első, harmadik és negyedik versszakát énekeljük el közösen.
Szerető mennyei édesatyánk, énekünk arról szólt, hogy fogadjunk a szívünkbe téged. Urunk, és látjuk, hogy mi másképpen nem is tudunk arányos jellemre jutni. Nem tudunk egyszerre oroszlán és bárány lenni. Nem tudjuk elérni azt, hogy ezek tökéletes harmóniában és pontos egyensúlyban legyenek bennünk. És hogy pontosan tudjuk, hogy mikor kell bárányként és mikor kell oroszlánként viselkednünk. Szerető mennyei atyán, köszönjük, hogy ezt az eszményt is felragyogtattad előttünk, és köszönjük a vigasztalásodat, hogy ne sírjunk, és rád mindig így tekintsünk, és tudjuk azt, hogy te pontosan tudod, hogy mikor csak figyelsz és hallgatsz, és mikor van az, hogy cselekszel. Szerető mennyei atyánk, bocsásd meg a mi vétkeinket, bocsásd meg, hogy mi még oly kevéssé hallgatunk, hasonlítunk hozzád. Urunk, ha arra gondolunk, hogy mióta vagyunk a te tanítványaid, úgy fáj látnunk azt, hogy milyen gyenge tanítványuk vagyunk, milyen lassan alakulunk a te képmásodra. De szívünkből kérünk téged, hogy fáradozz értünk. Taníts meg arra, hogy tényleg hogyan fogadhatunk téged a mi szívünkbe a Szentlélek jelenléte és munkálkodása által. Taníts meg azt a nagy ént félretenni, feladni, és szívünkből tényleg rád támaszkodni, add, hogy mi is te rád nézzünk szüntelen, és átalakuljunk a te képmásodra. Jézus nevéért kérünk, hallgasd meg imánkat, és kérünk, hogy minden jelenlévőt áldj meg, és a te áldásoddal bocsáss minket utunkra. Amen.
Isten tiszteletünk végén keressük meg a 334-es számú énekünket, és minden versszakát énekeljük el. Tehát 334-es számú énekünket.